12. fejezet. A két pasa a fejét csóválta. Háborúban vénült ember volt mind a kettő. Ahol ők jártak, omladékok maradtak utánuk, és a szultán birodalma szélesedett. Be kell törni a városba, onnan is ágyúzni kell a falakat. A negyedik napon hát behatoltak a városba. Gyerekjáték volt az a hadnak. 1000 létra és 1000 fiatal harcos. A mi kapu őreinknek meg volt hagyva, hogy azonnal visszavonuljanak, mihelyt a török a falon megjelenik. Hát el is hagyták a kapukat. Szép rendben, dobszóval visszatértek a várba. Akkor Arszlán bég a boldogasszony temploma mellé húzatott 4 nagy farrontú ágyút, és azokra a bástyákra irányozta, ahol a magyarok néma ágyúi állottak. Arszlán már jobban lőtt. Golyói a város felől való oldalon törték a falakat meg a palánkot. A legtöbbje kárba veszett, de amelyik talált, bontott a falakon. Azon a napon a városbeli templomok tornyáról leszette a török a keresztet, s holdat tett a helyére. Az oltárokat kiszórták, a képeket elégették. S délben már a tornyok ablakából énekelték a müezinek hosszú, vontatott üvöltéssel. Allahu Akbar! Asbadu Anna Lahaha Il Allah, Asbadu Anna Muhammed Arrasulu Allah. Heyya Alas Salab, Heyya Alal Falab, Allahu Akbar, La Ilaha Il Allah. Isten a legmagasztosabb, bizony nincs Isten az Istenen kívül, bizony Mohamed az ő prófétája. Jertek imádkozásra, jertek Isten tiszteletére. Isten a legmagasztosabb, nincs Isten az Istenen kívül. Délben, hogy együtt ebédeltek, dobó hallgatag volt és komoly. A királytól nem jött még üzenet. Az egri püspöktől éjjel tért vissza a kém. Azt felelte a püspök, hogy nincs pénze, se katonasága, de imádkozni fog a várbeliekért. Dobó arcán egy izom se rándult meg erre az üzenetre, csak a szemöldöke vonódott összébb. A nagy Lukács dolga is búsította, vitéz tisztje volt az az ember. Mindig a török mellett szeretett lappangani, belekapdosott a nagy török hadba, meg elillant. Most bezzeg hogyan tér vissza, mikor körül van fogva a vár, s felnémetig tarkállanak a sátorok. Vagy talán el is veszett már. Az ebédnél jelentették, hogy Nagy Antalt ellőtte egy ágyúgolyó. Bornemissza fölpattant. Kapitány uram, hadd üssek ki a törökre! Röstellem, hogy a város kapuit kardvágás nélkül hagytuk el. Budaházi, egy erős, vállas, melles tiszt is megszólalt. Hadd lássa a török kapitány uram, hogy nem csak éjszaka merünk rája csapni, hanem nappal is. Pető is megmordult. Ha kevesen vagyunk is, nekivágunk 100-an 100 000-nek. Hát jó, felelte dobó megvidámult szemmel, de nem érdemes azért itt hagynotok az ebédet. Aztán nem is beszélt a törökről, csak ebéd után. Kicsaptok a gyaloghadra a nagy templom mellett. Keresztül rontotok rajta egy kanyarodással, és visszanyargaltok azonnal. Harc csak annyi legyen, amennyi kinek-kinek az útjába esik. Sorakozni, rendezkedni, jelszót várni nem szabad, mert akkor ott hagyjátok a fogatokat. 100-an mehettek. Nosza, a tisztek kapják a fegyvert, páncélinget, fel a lóra. A legénység mind velük akar tartani, de Gergely Deák kiválasztja közülük a legizmosabbakat. Az aszabok, lagumdzsik, piadok ott ebédelnek a földön, a templom előtt a pázsiton. Ma csupa leves az ebédjük, s a kanalat már visszadugták az övszíjukba, övkendőjükbe. Most vörös hagymát esznek rá kenyérrel. Némelyik dinnyézik, némelyik uborkát, zöld egyebet falatoz a leves után. Mindezt jól lehet a várból látni. Csak a patak meg a várospiaca választja el őket a megszállatlan földtől. A piac házai mellé egy falka janicsár is telepedett. Azok most éppen vígan vannak. Egy üres legény handzsárt és sárga dinnyét dob fel a magasba. Először elkapja a handzsárt, utána meg a handzsár hegyén a dinnyét. Látható, hogy fogadásból játszik, mert íme egy janicsár görög dinnyét visz hozzá. Darabig beszélnek, aztán a janicsár feldobja a görög dinnyét, a másik meg a kardot. Egy harmadik janicsár megrántja hátul az ügyeskedőt. A dinnye a földre hull, és a katonák nagy mulatságára szétrecsen. A vár kapuja még nyitva van, s a várbeli parasztok javában hordják fel a vizet, és itatják a várbeli lovakat. Mit nyernének a törökök, ha a kapunak rohannának? Egy pár golyót az oldalukba. Tudja azt a török, hogy a kapu, ha nyitva is van, olyan, mint az oroszlán nyitott szája. Fogak vannak benne. A janicsárok férre figyelmében egyszer csak megszűnik az itatás a patakban, megáll a vízhordás. Csak 2-3 percnyi szünet ez, hát hogy tűnne fel? Még azt se pillantják meg, hogy a falakon szaporodik az ember, kivált a nyilas meg a puskás. De már arra bezzeg megrándulnak, hogy valami nagy robogást támad. Amint a várra fordul a szemük, megdördülnek a falon a tarackok, és mindenféle szöget, golyót, vasszemet pöknek a szemük közé. A várkapun a lovak és lovasok hosszú vonala robog elő. Mint a fergetek ugratnak át a patakon, s mikorra ők kardot kapnak, csíhi-puhi, csapkodják, vagdalják őket. Keresztül át rajtuk ott teremnek a nagy porcfüves téren, amelyre a püspöki templom vett délutánonként árnyékot. A gyalog törökök ilyetten ugranak fel, s néznek a piac felé. Némelyik fut, némelyik megáll, és kardot ránt. A robogó lovasság íme ott terem. Tüzes sárkányok, a megsarkantyúzott paripák. Fut a sok száz török, mint a farkasoktól megriasztott nyáj, a magyar a hátukon. De az utcákból felzúg a segítség, lovas a kincsik és gönöllük, puskás és dárdás janicsárok. Íme Gergelynek is dárdát feszít egy fehér sapkás janicsár, le akarja szúrni a lóról. Gergelynek kettőt villan a kardja, az egyik villanás után ketté törik a dárda, a másik villanás után hanyat vágódik a török. Jézus! Jézus! Kiáltják a bástyáról. Allah! Allah! Üvölt a török. A magyarok mindinkább széjjel ugratva forgulódnak közöttük. Csillog-villog a kardjuk. Horváth Mihálynak a lovát mégis szügyöndöfi egy janicsár. A ló ledől. Horváth leugrik róla, és agyonvágja a janicsárt, meg még egyet. Azon eltörik a kardja, a harmadikat már csak az öklével üti orba, s megindul futva, gyalog a lovasok nyomában maradt üres téren, vissza a vár felé. A többi még mindig előre tör, a lovak lába is embertipor. Budaházi éppen iszonyú vágásra emeli a kardját, mikor a ház oldalába szorult janicsárok puskát sütögetnek rájuk. A kard kihull Budaházi kezéből, megfordítja a lovát, s a lova nyakába borultan vágtat visszafelé. Erre a többi is megfordul. A főutcán 1000 akincsi robog alá segítő fergetekként. Gergely idejében kikerüli őket. Nagy S betűt kanyarodik a Káptalan utca felé. Abban az utcában is török nyüzsök. De több a gyalog benne, mint a lovas, s ahogy a gyalog eszeveszetten menekül, csak zavarja a török lovasokat, akiknek a saját katonáikra is kell ügyelniük. Mindazonáltal félelmes sokasággal robognak szembe a perzsa gurebák. De hiába zúdulnak a mi bőszülten nekirontó századunknak. Véres utca nyílik rajtuk, s jobbra-barra huppognak, mint a szélvésztől szétszórt kepék. Most látszik csak, hogy a testes, erős magyar ló mellett micsoda gyönge az apró keleti ló. 10 magyar lovas szétnyom 100 török lovast, ha nekirohan. S amelyik magyar nekihúzakodik a töröknek, hát abból a törökből se lesz nagyságos úr soha az egri várban. Robognak már visszafelé. El a kapuból! A várfalán újjongó nép kiáltozása összevegyül a visszafelé harcolók lármájával. Dobó aggódva látja, hogy a kis utcákból hogyan rohannak még mindig az akindzsik és a dzsebedzsik a többi török segítségére. Tüzet kiált. A falon megdördülnek a puskák, és megpendülnek az íjak. A török csapat eleje visszatorpan, s megtorlódik. E percben égtelen állati üvöltés hangzik a várfalon. Égtelen, mint a szamárordítás. Mindenki oda pillant. Hát a cigány üvölt ottan. Dühösen ugrálva rázza a karját a török felé. Megállj, gaskutyaterek! Meghals! A mi lovasainknak a töröknek ebből a megzavarodásából vígan iklatnak fel, s habos, véres, izzadt paripáikon a várbeliek diadal kiáltásai között robognak be a várkapun. Nem tartott negyed óráig a viadal, de a templom tér, a piac és a Káptalan utca holtakkal, sebesültekkel és sántító lovakkal maradt tele. A megzavart törökök tajtékzó düvel kotródnak visszafelé, s a távolban meg-megfordulva rázzák az öklüket. A patakra nyíló kaput még azon a napon se csukta be Dobó. Hadd járjon ki a várnépe reggeltől estig. Hadd lássa a török, hogy Eger nyugodtan néz eléje az ostromnak. Tárott a kapu. Még csak fegyveres őrt se lehet látni körülötte. Az igaz, hogy beljebb 120 drabant áll. Az is igaz, hogy a toronyőr ott ül az ablakban, s egy mozdulatára lezuhan az orgona, vagyis azok a vasrudak, amelyek a kapu alját orgona sípok alakjában fogják védeni. Egy mozsárágyú is vigyáz beljebb a kapu alatt. A hidat meg akkor is fel lehet húzni, mikor tele van emberrel. Hát csak jöttek-mentek a lovaskatonák meg a vízhordó emberek. A lovaskatonák a lovukat itatták. A vízhordó emberek a várbeli kőmedencébe hordták a vizet. Van ugyan kút is a várban, de a 2000 embert meg azt a sok lovat egy kút nem látja el vízzel. Hát csak fel a vizet, amennyit csak lehet. A patak túlsó partján meg a törökök itattak. A gyalog törökök közül is mentek oda, s ittak a patakból. A patak vize bő, hogy a zsilip le van bocsátva. Középen derékig érő. A török is hagyta a zsilipet, neki még több víz kell, s minden nap kell. Nem csak a rengeteg sok állatnak kell, hanem a sok embernek is. Kút nincs a városban, csak vagy két csorgó a hegyoldalán. Hogy ím a vízhordó egri paraszt megszokta a törököt, meg azt is látta délelőtt, hogy hogyan meghajszolta, meggázolta őket a várbeli katona, hát amint ott meregeti, töltögeti a vizet a lajtba, meg nem állja, hogy oda ne szóljon a töröknek. Gyere át, koma, ha mersz! A török, ha nem is érti a szót, látja a fej mozdulatát, hát ő is int. Gyere át, te! A másik török is elmosolyodik, az is hívogat. A következő percben már 5-6 török meg ugyanannyi magyar hívogatja egymást. Egy szennyes turbánú, óriás kurd a sebes lábát mossa a túlsó parton. Térdig fel van gyürkőzve. Föl kell és belép a patakba. Oda tolja nagy, szőke, bajuszos pofáját a magyarnak. Hát itt vagyok, mi kell, no? A mi parasztjaink azonban nem ugranak el. Ők is övbe gyűrt gatyaszárral állnak a vízben. Az egyik, mint a villám, elkapja a török karját, s átrántja maguk közé. Mikorra a többi észhez kap, már ott lögdösi, vonszolja a négy paraszta kurdot a lajtos taligák közt. A többi meg dárdát tart a vízbe ugráló pogányok felé. A kurd ordít, rángatódzik, de erős markok tartják. Szakad róla dolmány, gomb és zsinór. A turbánja lefordul a fejéről. Az orra vérzik. Jetisint kiabál, és leveti magát a földre. A segítség nem jön. Húzzák a lábánál fogva oly sebesen, hogy föl se kelhet, míg csak be nem szándékozott a várkapun. Állítják dobó elé. A török már nem olyan büszke. Leveri magáról a port, és keresztbe illeszti a mellén a kezét. Mélyen meghajol. Dobó a várnagyi terembe vezetteti. Hivatja tolmácsnak Bornemisszát. Ül egy rúdon lógó páncél mellett. A törököt még csak meg se láncoltatja. Hogy hívnak? Jackidge, feleli a török dühében és féltében reszketve. Kinek a hadából való vagy? Ahmed pasáéból. Mi vagy? Piad. E szerint gyalogos? Az, uram. Ott voltál Temesvár ostromán? A török a lábára mutat, amelynek ikráján négy újnyi seb vöröslik. Ott voltam, uram. Miért veszett el az a várunk? Allah akarta. Úgy beszél nekem, hogyha egy hazug szón kaplak, véget érsz. És fölemeli a pisztolyát. A török meghajol. Látszik a szemén, hogy nem fog hazudni. Dobónak nem volt teljes értesülése Temesvár ostromáról. Csak annyit tudott, hogy Temesvár jobban meg volt erősítve, mint Eger, s hogy a vár alá gyűlt tábornak csak a fele volt ott, és mégis elfoglalták. A teremben ott volt a kihallgatáson néhány tiszt is, aki abban az órában vártát pihent. Pető, Zoltai, Hegedűs, Bojki Tamás, Kristóf Apród, meg András, az egri bíró. Ott ültek dobó körül. Csak az Apród állott dobó mögött a karosszék hátára könyökölve. Meg a rab állott mezitláb, kopaszon, négy lépésnyire dobó előtt. S a rab mögött két dárdás. Mikor érkeztetek Temesvár alá? Rezseb havának 5. napján, június 27-én. Hány faltörő ágyutok volt? 12 zarbuzánt hozott a nagyságos pasa. Bojki elmordult. Hazudik! Nem hazudik, felelte Dobó, hiszen Ali a felvidéken járt a többivel. S tovább kérdezte a pogányt. Ali pasa hány zarbuzánnal csatlakozott hozzátok? Négyjel, felelte a török. 16 faltörő ágyút mondott az én kémem is. És ismét a törökhöz fordult. Mondd el nekem, micsoda rendben történt annak a várnak az ostroma. Nem titkolom előtted, hogyha a magunk védelméért kérdezem. Ha csak egy szóval is meg akarsz téveszteni, halálfia vagy. Ha igazad beszélsz, az ostrom után békén elbocsátalak. Ez olyan határozott hangon volt mondva, hogy akár minden szót vasba lehetett volna önteni. Nagyságos uram, szólt a török a hála felörvendő hangján. Lelkem üdvössége legyen a nyelvemen, és akkor már bátran és folyékonyan beszélt. A nagyságos pasa ott, éppen úgy, mint itten, kinézte a vár leggyöngébb falait, részeit, és addig lövette, rontatta, míg csak alkalmasakká nem lettek a meghágásra. Mi volt ott a leggyöngébb rész? A víztorony, uram. Nagy küzdelemmel foglalhattuk csak el. Úgy hult az ember, mint a fű a sarló alatt. Nekem is ott csapott a nyíl a lábamba. A víztorony eleste után a németek és spanyolok kiizentek a várból, hogy megadják magukat, ha békén elmehetnek. Hát a pasa becsületszóra ígérte, hogy nem lesz bántódásuk. A kurt beszéde alatt szüntelenül morgott kint az ágyú, s hogy a kurt odaért a szóval, rettenetes csattanással, ropogással szakadt át a palota mennyezete. Egy emberfej nagyságú ágyú golyó mész és vakolat hulladékkal együtt odazuhant Dobó és a török közé. S forgott. A török visszahőkölt. Dobó azonban csak rápillantott a puskapor bűzt lehelő golyóra, és mintha mi se történt volna, nyugodtan intett. Folytasd! A városbeli nép, folytatta a török, a városbeli nép, a lélegzete úgy elakadt, hogy nem bírta folytatni. Kristóf aprót hímzett szegélyű kendőt vett elő a zsebéből, és leveregette a mészport a főkapitány arcáról, süvegéről és ruhájáról. A török ez alatt levegőzhetett. Folytasd! Szólt Dobó. A nép mindenét el akarta vinni, és ez volt a hiba. Losonci egy napot kért a készülődésre. A katonaság látta, hogy megfosztják a zsákmányolástól, s másnap reggel, mikor megindult a gyaurok kivonulása, bosszúsan nézték. Ezért küzdöttünk-e itt 25 napot, mondották, hogy most mindent elvigyenek, és oda-oda kapdostak a szekerekhez. A keresztények nem védekeztek, hát egyre mohóbbá vált a kapdosás. Különösen a gyermekeket kapdosták meg a fiatal nőket. Sztambulban sem árulnak szebb lányokat, uram, mint azok között voltak. De hát nem állított a pasa védelmet? Állított, de hiába. Mikor a keresztény katonák sora következett, azokból is elragadtak egyet. Losoncinak egy szép ifjú apródját. Az apród kiáltott. Losonci megmérgett. A magyarok mind fellázadtak, kardot rántottak és nekünk rontottak. Az volt a szerencsénk, hogy éppen a vértes Dzsebedzsik állottak ottan, különben átvagdalkoztak volna az egész seregen. Dobó vállat vont. A Dzsebedzsik? Azt hiszed, hogy akin egy kis bádog van, mindjárt győzhetetlen? Nem a bádog tette, hanem hogy kevesen voltak. Egy második ágyúgolyó zuhant a terembe. A falat díszítő régi fakózászlókon rontott át, s a padlót is beszakította. Az ülők mindnyájan fölkeltek. Hegedűs elment. A többi, hogy Dobó ülve maradt, várakozott. Hol sátorozik Ahmed pasa? Kérdezte a töröktől. A meleg víz mellett a vadaskertben. Gondoltam, felelte Dobó a tisztjeire tekintve, és ismét a törökhöz fordult. Azt mondd meg, mi ennek a hadnak a legnagyobb ereje? A szemébe nézett erősen. A janicsárság, a tüzérség, a sokaság. Nagyságos Ali pasa tanult vezér, egyik kezében dús jutalom, másikban szöges ostor. Mert aki nem megy előre, mikor ő parancsolja, hátul a jaszaulok szöges ostorral verik őket. És mi a gyöngéje? A kurd gondolkozva vont vállat. Dobónak a szeme két törként hegyeződött reá. Hát, mondotta a kurd, én nem felelhetek mást, ha a lelkemet nyitott írásként terítem is a lábad elé, nagyságos uram. Csak azt mondhatom, hogy addig is erős volt ez a had, míg ketté oszoltan járt. Hiszen valami 30 erősséget rombolt el ez a had, nagyságos uram, és sehol nem győzték meg, hát mit mondjak gyöngének? Dobó intett a rab mögött álló két legénynek. Kössétek meg, és vessétek tömlöcbe! S fölkelt maga is. A harmadik ágyugójó a helyére zuhant le. Rapottyára törte a szép faragású karosszéket, s ott forgott tovább az oszlop mellett. Dobó meg se fordult. Átvette Kristóftól a hétköznapi acélsisakját, és a fejére tette. Kiment a tömlözbástya tetejére, s onnan nézte, melyik ágyú töri a palotát. Csak hamar meglátta. Neki irányozta három ágyúját, és egyszerre süttette el. A kasok felfordultak, a topcsik zavartan futkostak, az ágyú elhallgatott. Dobó nem pazarolta a puskaporát. Dicső lövés, mondta Gergely is újongva. S hogy lefelé mentek a bástya lépcsőjén, rámosolygott Dobóra, és félrevonta a lépcső zugába. A törököt csak megeskedte kegyelmet, kapitány uram, de ám a tolmácsot elfelejtette megesketni. Csak nem görbítette tán el a vallomását. Elbizén, mikor azt kérdezte kapitány uram, hogy mi a török legnagyobb ereje, valamit kihagytam. Azt mondta a török, hogy Ali a maga négy ágyújával többet tudott rontani, mint Ahmed a 12-vel. Hát előre látható, hogy alig addig ágyúztatja a várat, míg csak minden fal le nem omlik. Tessék neki, felelte Dobó nyugodtan. Hát csak ezt hallgattam el, fejezte be Bornemissza. Ha jónak látja, kapitány uram, ám közölje a többi tisztel is. Jól tetted, felelte Dobó a kezét nyújtva. A vár népét nem szabad aggodalmakkal nehezítenünk, de már most én is megmondom neked, amit a kurd piac se tudott, hogy mi a seregnek a gyöngéje. Neki támaszkodott háttal a bástya falának, és összefonta a karjait. A 16 zarbuzán, folytatta, talán már holnap egyszerre dolgozik. S lőnek egyszerre 100-200 ágyúval, a falakon kapukat törnek, és a tornyokat ledöntik, de ez időbe kerül, hetekbe. Ez alatt ezt a rengeteg hadat etetni kell. Gondolod, hogy hozhattak annyi élelmet, amennyi ennek a hadnak bőven elég? Gondolod, hogy ami még kell, mindig elő tudják teremteni? És ha itt éri őket az októberi dér, gondolod, hogy ez a meleg földön nőtt nép éhes gyomorral és fázó bőrrel mászik ezekre a falakra? Egy ágyugójó csapódott le mellettük, sjukat vágott a földbe. Dobó fölpillantott a pattantyúsokra és folytatta. A nép mindaddig bátor, míg minket bátraknak lát. Az a fő, hogy tartsuk a várat, míg csak van mit ennünk, míg csak az idő meg nem rokkan, míg csak a királyhada meg nem érkezik. És ha lesz mit enniük, és ha nem lesz dér októberben, és ha a királyhada Győr alatt marad? Ha Gergely ezeket a kérdéseket valami olyan nyomatékkal mondja, hogy még egy negyedik kérdést is lehet utána gondolni, Dobó talán egyenesen láncba verette volna érte. De Gergely nyílt arccal, szinte mosolyogva szólott. Talán nem is azért, hogy Dobó feleljen, hanem hogy bizalmasan beszélgettek, s Dobó szavára nem is lehetett mást felelnie. Dobó vállat vont. Nem megüzente-e az egri püspök, hogy misézik érettünk? Aznap alkonyat felé egy fekete feredzsébe burkolt nő sietett át a piacon. Nem kísérte más, csak egy 15 éves forma szerecsen fiú, meg egy nagy, tarka tábori ebb. Az ebb a pataknál lefutott a vízre, a nő pedig a kezét tördelve járt föl, s alá a parton. A kapu felé nézegetett. A kaput alkonyatkor felszokták vonni, beszokták lakatolni 9 lakattal. A nő talán arra várt. És hogy a kaput felvonták, átgázolt a patakon anélkül, hogy a ruháját megemelte volna. Fiam! Szinte sikoltva a kapu előtt. Enim, fiam! Dobónak jelentették, hogy a kis török fiúnak az anyja van a kapun. Eresszétek be, ha éppen be akar jönni, felelte Dobó. A felvonó hídon, amely egyúttal kapu is, keskeny kis vasajtó van. Megnyitják a nőnek. Az azonban rémülten hátrált. A kutya ugatott. Enim, fiam! Kiáltott a nő újból. S valami erszényfélét emelgetett, csörgette belőle a másik tenyerébe hullatva az aranyakat. Az ajtó újra bezárult. A nő ismét közelített, a kezét tördelve járt föl és alá a kapu előtt. A fátyolát fölvetette, és fehér kendővel törülgette leomló könnyeit. Eközben folyton sikoltozott. Szelim, Enim fiam! Végre megzörgette a vasajtót is. Az ajtó ismét kinyílt, de a nő ismét hátrált. Akkor Gergely megjelent a bástyán a kapu fölött, s a kezénél fogva fölvonta a gyermeket. Szelim! Sikoltott a török nő, a két karját nyújtva a gyermek felé. Anam! Kiáltott a gyermek is, a szabadon levő karját nyújtva az anyja felé. A kutya nyihogva ugrált, s közbe-közben nagyokat vakkantott. Gergely nem szólhatott ki a várból, de a gyermek kiszólhatott, és a gyermek ezt kiáltotta le az anyjának. Keresztény rabbal kicserélhetsz, anyám, az ostrom után. A nő letérdelt, és mintha a levegőn át akarná megölelni, kinyújtotta a két kezét, s hogy a gyermek eltűnt, csókokat hintett utána. Azon az éjjelen sötétség borította a várat, a várost, a hegyeket, az eget, az egész világot. Dobó későn feküdt le, de éjfélkor ismét végigbolygott a bástyákon. Vastag posztójú hosszú mente volt rajta, s a fején fekete bársonysüveg, kezében az őrségek jegyzéke. A virrasztó főhadnagy abban az órában Zoltai. Az is mentét vett magára, mert az éj hűvös volt. Amin Dobót megpillantotta a Sándor bástyán, szótlanul üdvözölte a kardjával. Van mondani valód? Kérdezte Dobó. Az előbb néztem körül, felelte Zoltai. Minden ember a helyén van. A kőmívesek dolgoznak. Jer velem, megbízok benned, de az őrségnek látnia kell, hogy én is vigyázok. Átadta a jegyzéket Zoltainak, és sorra járták a bástyákat. Zoltai felolvasta a neveket mindenütt. Az ágyukat minden bástyán sötétség takarja, az ágyú őrök fekete árnyékok. A bástyák és falak boltozatai előtt minden őrségnél tűzég, a váltásra várakozók ott melegszenek. A várban csend van, csak a kőmívesek halk csattogása hallatszik olykor, amint vakolnak. Dobó a bástya szélére áll. Minden 5 percben lámpás villanik ki a lövőrésekből. A lámpás dárdára van tűzve, és 20 öles fényszárnyat röpít szét a falon és az árkon túl. Aztán a dárdát ismét bevonják, és a fényszárny a másik bástyánál lövel ki az éjszakába. Dobó a nyugati kapunál megáll, az őr tiszteleg. Dobó elveszi tőle a dárdát, és küldi az embert a kapusért. Az őr felrobog a lépcsőn, lehallatszik, amint költi a kapust. Mihály bá! No! Gyűjjékkent üstöllést! Minek? Itt a kapitány úr! Egy dobbanás, most ugrott ki az ágyból. 2 koppanás, most rántja a csizmát. 1 csörrenés, most kapja a kardot. Robogás, fut le a falépcsőn. S megáll a szikszai szűrbe burkolódzott nagy bajuszú ember Dobó előtt. Az egyik fél bajsza felfelé, a másik lefelé. Hát először is, mondja Dobó az őrnek a dárdát visszaadva. Ha te katona vagy, ne mondd a tizedesnek, hogy Mihály bá. Se pedig, hogy gyűjjék üstöllést, hanem ezt mondod. Tizedes uram, a kapitány úr hívja. Így illik, de ostrom idején mindegy. Nagyobb baj az, hogy igaz a szavad. Aki ingre gatyára vetkezetten alszik, az nem tizedes úr, hanem csak Mihály bá. Azt a 77 fontos ágyugolyó alá való heverő irgalmát az ilyen kapuőrző tizedesnek. Hát lehet a megszállott várban levetkőzötten is aludni? Minthogy erre a kérdésre Mihálynak még a felfelé álló bajusza is lekonyult, de feleletet senki sem adott, Dobó folytatta. Mától kezdve itt fog kent aludni minden éjjel a földön, a kapu alatt. Értette kent? Értettem. A másik, amit mondani akarok az, hogy a kaput nem eresztjük le többé reggelenként, ellenben az orgonát leeresztjük. Egy rút híján, s mihelyt ostrom történik, leeresztikend az egészet, anélkül, hogy parancsra várna. Értettem? Nem telt belé 5 perc, egyenként zuhantak le a karnyi vastagságú, hegyes vasrudak a kapu alja belső felében, s orgonasípokként zárták el a kapu alját is. Csupán 1 rúd maradt függőn, éppen annyi, hogy egy ember ki és bejárhatott. Dobó a templombástyára lépegetett föl, megnézte ott is az ágyukat, s az alvó és őrködő pattantyúsokat. Aztán összefonta a karját, és körülnézett az éjszaka messzeségében. Az ég sötét, de a föld, amerre csak szem lát, piros csillagok ezreivel tündöklő. A török tüzek azok. Állt és nézett. És ekkor a csöndes éjszakában napkelet felől átható, éles kiáltás hangzik fel a vár közelében, a sötétség mélyéből. Bornemissza Gergely! Te király hadnagya! Hallod-e? Csend, hosszú csend. A kiáltó szó ismét. Nálad van a török gyűrű, én nálam van egy magyar gyermek. Az a gyűrű az enyém, ez a gyermek a tiéd. Csend. A kiáltás újra hangzik. Ha akarod a gyermekedet, jer a piaci kapuhoz, add ide a gyűrűmet, odaadom a gyermekedet. Felej nekem, Bornemissza Gergely! Dobó látta, hogy az őrök arca mind a kiáltó felé fordul, noha a sötétségben semmit sem lehetett látni. Senki nem merjen felelni, morogta a kardját megcsörrentve. Nem is felelt senki. A kiáltó folytatta. Ha a szavamnak nem hiszel, majd hiszel akkor, ha a gyermeket fejét bedobattatom hozzád. Dobó jobbra-balra pillantott, és ismét csörrent a kardja. Meg ne merjétek mondani Bornemissza úrnak. Aki szót mer róla szólni, akár neki, akár másnak, Istenemre mondom, 25-öt vágatok reá. Köszönöm, kapitány uram, felelt egy rekedt hang Dobó háta mögött. Bornemissza volt. Nyilvesszőre fekete csepűt kötözött, és azt szurkozva folytatta. Minden éjjel kiabálnak ilyen ostobaságot. A múlt éjjel megcseinek kiabálták, hogy tiszteli a felesége. Az arszlán bék sátorában mulat. Belemártotta a nyilat egy olajos kantába, és folytatta. Az én feleségem, gyermekem Sopronban van. Onnan ők el nem mozdulnak se télen, se nyáron. A kiáltó ismét megszólalt. Hallod-e, Bornemissza? Itt van a fiad velem. Jer a kapuhoz egy óra múlva. Megláthatod. Gergely íjra tette a nyilat. Hozzáérintette a tűzhöz, és felkapta. Előtte a kiáltó felé. A tüzes nyíl üstökös csillagként szállt át a sötétségen, és megvilágította egy pillanatra azt a dombot, amelyik mögött a nap szokott fölkelni. A dombon két kaftános török állt, az egyiknek szócső volt a kezében, a másiknak a fél szemét fehér kendőt akarta. Gyermek nem volt velük. Azon az éjszakán más is történt. Varsányi kéreckedett be a kapun, s egyenesen Dobóhoz sietett. Dobó még ott állt a templombástyán, s a kezét melegítette a tűznél. Uram, szólt a kém, azt jöttem jelenteni, hogy már minden zarbuzán föl van állítva. A hécei udvaráról is fognak lőni. Ezen kívül valamennyi szakállas ágyú és tarack meg fog szólalni. A város felől két helyről, a dombokon három helyről törik majd a falat az arbuzánok, és 50 felől is ontják a golyókat más ágyuk. A déli imádság alatt meg kirohannak a kumbaradzsik, és kopjákon, paritjákon szórják a tüzes bombát. Jaj, tette hozzá, csak nem sírva. E szerint, mondott a dobó nyugodtan, lőni fogják a tömlöcbástyát, a külső várat meg az ókaput. Hát még? Mindent, kapitány uram. Van még valami mondani valód? Nincs, uram, más, csak az, hogy nem jobb lenne-e, ha már ilyen kevesen vagyunk, s ekkora a veszedelem. Nem fejezhette be, mert Zoltai úgy csapta arcul, hogy az orravére a falra freccsent. Dobó közibük nyújtotta kezét. Ne bánst! S hogy Varsányi az orrát törülgette, és elfancsalodott arccal nézett Zoltaira, Dobó csillapítón szólott. Nem tudod-e, hogy halálfia, aki a vár feladását csak említeni ismeri? Én kém vagyok, dohogott Varsányi. Engem azért fizetnek, hogy mindent megmondjak. Elég, mondott a dobó. Még ma éjjel meg fogsz esküdni te is. Azután lesz gondom rád, hogy aranyba törülhesd az orrodat. Jer velem! A kút mellett haladtak el, ahol Gergely a cigánnyal és négy paraszttal bombákat töltött. Éjjel-nappal 5 ember gyártotta ott a bombát. Gergely tanította be őket, s azért kellett éjjel is dolgozniuk, hogy váratlan ostromban ne legyen kapkodás. Dobó magához szólította Gergelyt. Fölmentek mind a hárman a palotába. Ott Dobó kivonta az íróasztal fiókját, és Gergelyhez fordult. Írj levelet Szalkainak, hogy a királytól és a püspöktől eddig semmi segítség nem érkezett, s hogy a vármegyéket és városokat segítségre sürgesse. Míg Gergely a levelet írta, Dobó a szomszéd szobában megeskedte Varsányit is. Uram, mondotta az eski után Varsányi, tudom én azt, hogy kinek szolgálok. Ha ez a vár megmarad, nem kell én nekem többé török maskarát öltenem. Jól beszélsz, felelte Dobó, de ha semmi jutalmat se várnál, akkor is csak így kellene szolgálnod a hazáért. Egy kancsó bor állott az asztalon. Oda tette a kém elé. Igyál, Imre! A kém szomjas volt, fölhajtotta a kancsót. Mikor a bajuszát megtörülte, látszott a szeme járásán, hogy hálálkodni akar. Dobó azonban megelőzte. A törökhöz nem szükség visszatérned. El kell vinned ezt a levelet Szarvaskőre még az éjjel. Aztán ott vársz, míg csak Vas Miklós vissza nem érkezik a királytól meg a püspöktől. Ha lehet, behozod őt is. Ha nem lehet, akkor csak magad jössz. Szokott lenni jelszó a török táborban? Dehogy szokott, uram. Ha valaki török ruhában van, meg egy-két szót tud törökül is, úgy járhat kelhet köztük, mintha velük jött volna. De csak úgy pofon ne vágtak volna engem. A szomszéd szobában megpendült a Gergely sarkantyúja. Dobó fölkelt, hogy a levelet meghallgassa.